Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat 422. számú dicséretünket énekelve, annak mind az öt versét. 422. számú dicséretünk első verse így kezdődik, hadd menjek Istenem mindig feléd. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy adtál erőt a mai nap feladatainak az elvégzéséhez, és köszönjük, hogy adtál jókedvet is, adtál reménységet is, és köszönjük, hogy most adsz lehetőséget arra, hogy figyeljünk a te ígédre, a te beszédedre, a te akaratodra. Ha te nem segítesz nekünk, Urunk, nem tudunk figyelni sem. Ha te nem segítesz rajtunk, nem tudunk egyet érteni veled. Ha te nem segítesz rajtunk, nem tudunk meghódolni előtted. Ezért nagyon kérünk, könyörülj rajtunk, és könyörületed jeleként szólj hozzánk. Szólj úgy, hogy értsük, mint mennyei szót, mint tőled való beszédet, mint igazságnak beszédét. Köszönjük, hogy kérhetünk, és abban a reménységben tehetjük ezt, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és kegyelmesen cselekszel velünk. Ámen. Kedves testvérek, egyetlen egy igeverset olvasok Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele második részéből, a második rész 20. versét. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta én érettem. Sorozatunk végéhez érkeztünk, nem volt könnyű semmilyen szempontból, hiszen olyan sajátos dologról tanítgatott bennünket Isten az ő igéjén keresztül, amely igazán nem könnyű lecke. Igazán nem könnyű lecke. Meggyőződésem, hogy nagyon tudatosan az volt Isten akarata velünk, és az reménység szerint ma este is Isten akarata velünk, hogy az énünket, a mi bensőnket minél teljesebben értsük, hogy minél teljesebb én ismeretre jussunk el. Kedves testvérek, a hitre jutott, megtért, újjászületett embernek van egy égető, nagy kérdése, és ez a test és a lélek kérdése, mert amíg nem vagyunk hívő emberek, addig ez nem jelent problémát. Attól a pillanattól kezdve azonban, hogy hitre jutottunk, újjászületett, megtért emberek vagyunk, akkor látni kezdjük magunkban, és átéljük és tapasztaljuk magunkban, hogy egy óriási harc kezdődik bennünk. A test és a lélek harca. Isten igéje végezné bennünk az ő lelki munkáját. Az óemberünk, a testünk pedig igényeli, és mindig azt, és mindig úgy, ami ellenkezik Isten igéjével. És egy nagy harc indul meg az emberbe. Testvérek, ez a harc egészen életünk legvégéig megmarad. És aki nem éli ezt át, hogy a test és a lélek harcát vívja, annak arra még azt mondja a Biblia, hogy testi ember, még nem lett lelki emberré, de attól a pillanattól kezdve, hogy átkerült Isten világába, lelki emberré lett, természetes módon, kikerülhetetlenül egy óriási harc folyik benne. Nem az üdvösségéről szól már ez a harc. Az üdvösség kérdése a megtérés és újjászületés alkalmával lezárult. Isten nem vonja vissza többé azt, ha valakinek örök életet adott. Ezt nem tudjuk megrontani, nem tudjuk elveszíteni. Az a harc, ami kezdődik a hívő ember életébe, az nem az örök életének az ügye már, hanem a hívő élet úton járás nagy problémája. Ugyanis a sátán azt akarja elérni, hogy én a hívő életem útján járva megkeseredjek. megszomorodjak, nyugtalan legyek, megkérdőjelezzem az egész keresztény életemet. Azt akarja, hogy az örömöm eltűnjön, a békességem tova tűnjön. Azt a győzelmet akarja megrontani bennem a sátán, amit elért bennem az Isten szeretete, amikor a szívem az övé lett. Tehát ez a nagy harc, hogy test és lélek harca, ez nem az üdvösség problémaköre, ez kizárólag a már hitre jutott ember hitben járásának a nagy problémája. A Biblia használja ezt a két szót egymás mellett, hogy test és én, és mind a kettő alatt ugyanazt érti. Amikor a Biblia testről és lélekről beszél, akkor nem antropológiai fogalmakat használ, hanem bibliai antropológiai fogalmakat használ. Az nem ugyanaz, mint amit mi annak gondolunk vagy nevezünk. Az én, arról azt mondja Isten ígéje, hogy a régi megromlott bűnös természetem fészke, az én. Az eredeti, a bűn által megrontott, megromlott bűnös énem fészke, központja. Ezért a Bibliában az én mindig negatív fogalom. Ugye mennyire más világban élünk? Az én megdicsőült fogalom. Az ördögnek ez egy nagy csalás, a hazugsága, hogy azt mondja, hogy tedd az első helyre az ént. És hogyha az én az első helyen van az életedben, ez a boldogságot záloga. Eredetileg az Isten szeretete, a társam szeretete, és csak harmadik helyen az én, az önmagam szeretete. A bűn esetben elromlott ez a sorrend, ezért negatív fogalom azóta az én. Isten ígéje ítéletet mond az én imádatra, az ön szeretetre, az önzésre, az ön állóságra. Ezek mind-mind az énünkben fészkelnek. Kedves testvérek, Pál apostol a római levélbe eljutott idáig ebbe a nagy belső harcban, hogy kimondta, hogy tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz én testemben jó. Hányszor mondjuk mi emberek, hogy én jó vagyok. Én egy jó ember vagyok. Biztos jele annak, hogy még nem ismeri az ember az igazi, benső énjét. Semmilyen harcot nem vív teste és lelke még. Még testi ember egészen. És így folytatja az apostol, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem látom. És mert látom, hogy van itt néhány olyan testvér, aki nem volt itt a hét egyetlen egy estéjén sem, engedjétek meg, hogy az ő kedvükért csak érintőlegesen hadd mondjam el, hogy mielőtt rátérünk az utolsó üzenetre, hogy miről is volt szó estéről estére. Az én ismeretünkre tanítgatott Isten ígéje, és így beszéltünk az első este a dicsőség kívánó énről. És ugye azt mondtuk, hogy amikor a hiú énemet érinti valaki, nekem nem tetsző módon, akkor azt vonom le belőle, hogy megsértettek. Mert van bennünk egy hiú én, egy dicsőség kívánó én. És ezt valaki úgy érinti, hogy nekem nem tetszik, ekkor húzom föl az orrom, és megsértődöm. És mondtam, hogy a gyülekezeteink teli vannak ilyen megsértődött emberekkel. Mindig húzzák valakire az orrukat, aki rosszul nézett rájuk. Nem szólt szépen hozzájuk. Köszönt, nem köszönt. És sorolhatnám. Van egy dicsőségvágyó én bennünk. Aztán a második este beszéltünk az önző énről. Hogy miután felborult az a sorrend, hogy Isten szeretet, társam szeretete, önmagam szeretete, ehelyett az önmagunk szeretetét az első helyre emeltük, mindennél fontosabb az én. Ebből következik az, hogy ennek az én szeretetnek az lett az eredménye, hogy az ember önzővé lesz. Önző lesz. Aztán beszéltünk a kritikus énről, és erről elmondtam, hogy a sátán mindenkibe épít egy csodatrónt. Ebbe, ha beülök, akkor senki nem jó. Ebbe a trónba, ha beülök, akkor semmi nem jó. Ez az én trón magaslata. De könnyen játszik velünk az ördög, de szeretünk fölmászni erre a trónra. És lesz belőlünk elviselhetetlen kritikus, akitől menekülni kell. És az utolsó este tegnap beszéltünk a magát sajnáló énről. És arról szóltam, hogy Isten mindenkit egészen egyéni úton vezet, hogy kimunkálja benne azt, ahogyan boldoggá lehet. És ezen az úton furcsa eszközöket használ az Isten, hogy kimunkálja bennünk, hogy boldog emberek legyünk. Például nehéz embereket ad mellénk. És aztán végig nyöszörögjük az életünket, hogy milyen nehéz férjem volt, vagy van nekem. És a legjobb ettől megszabadulni. Szabadulnak is. Milyen nehéz feleségem volt nekem. Szabaduljunk meg tőle. Isten ezen az úton, ezen az egészen egyéni úton különös eszközöket használ ahhoz, hogy ne legyek magamat sajnáló emberré. Jézus Krisztus, amikor mondott valamit az ő eljövendő élete szenvedéseiről, akkor Péter odállt elé, és azt mondja, nagyon sajnállak, Uram, ez nem történhet meg veled. És Jézus azt mondta, hogy sátán, távozz innen. Ne sajnáltasd magad. De szeretjük. Ha te tudnád, milyen nehéz az én életem. Ha te tudnád, milyen kereszteket hordozok én. Ha te tudnád, ne sajnáltasd magad. Jézus nem engedte. Rengeteg baj forrása az, hogy úgy szeretné az énünk learatni, hogy sajnáljanak az emberek, és tartsanak engem áldozatnak, hősnek, óriásnak. Jézus nem engedte, hogy sajnálják. És azt ígértem, hogy ma a befejező alkalommal az én haláláról fogok szólni, és valóban röviden hadd szóljak az én haláláról. Kedves testvérek, az énünk, ez a különös belső, ez minden ember életében születetten a sátán támaszpontja. Tudom, ez megint egy nehéz dolog. Minden emberben ott van. Kivétel nélkül. És csak a biológiai halálunkkal szűnik meg. Ott van mindenkiben. És ez az énünk. Ez neki egy támaszpontja. Mert ez egy védtelen, gyenge pontunk az énünk. Ezért ott a sátán barátságot tud kötni velünk. Ezért vagyunk olyan én problémás emberek. Most, kedves testvérek, a sátán támaszpontja bennünk az én, mindenkiben ott van. A kérdés az, hogy ezt a támaszpontot tudja-e használni a sátán, vagy nem tudja használni? Mert mindenkinél használni akarja, s akinél tudja, használja is, mert ott van bennünk. Van egy bázisa bennünk. Képzeljétek el, hogy ez akkor is megmarad, amikor valaki hitre jut. Amikor Jézus valakinek a szívébe elérkezik, megjelenik benne az Isten országa. Elkezdődik benne Isten országa. És a sátánnak ez az én bázisa mégis megmarad. A kérdés az, hogy erről a bázisról van-e lehetősége, velem játszani? Használja vagy nem használja ezt a támaszpontot? Nos, furcsa megoldást ajánl Isten igéje e támaszpont védelme kapcsán. És ez a mai befejező alkalmunk. Két dolgot mond. Az egyiket úgy hívja a Biblia, hogy az én halála, a másikat úgy hívja, hogy az én öldöklése. Az egyik egy egyszeri esemény mindenkinek az életébe, aki hitre jut. Ez az, amit Pál apostol így mond, amikor befogadja Jézust a szívébe, és Jézus Isten országát elkezdi munkálni az életébe már belülről, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztussal együtt meghaltam, mondja Pál. Van tehát az én halálának egy egyszeri eseménye. És ezt mindenki tudja, akivel megtörténik, mert a megtérésben egyszerűen átadom az uralmat. Átadom az uralmat Jézusnak. Nem az énemet engedem uralkodni, Uram, itt van. Mostantól kezdve az én életem legyen a kezedbe. Szeretném, hogy te vezess, te irányítsd az életemet. Ez az én halála, ez egy egyszeri esemény. De ugye azt mondtam, ennek ellenére az énnek ott marad a bázisa bennünk. A sátán számára a bázis. Ezért mondja továbbá így az apostol, öldököljétek meg a test kívánságait. Meg nem ölhetjük, de folyamatosan öldökölnünk kell. Mindjárt elmondok két nagyon egyszerű kis példát, reménység szerint érthetővé tudom tenni az üzenetet. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez az egyszeri esemény. És utána azt mondja, hogy látok magamban egy törvényt, hogy azt cselekszem, amit nem akarok, mondja a hívő Pál. Azt cselekszem, amit nem akarok. És már nem is én cselekszem, mondja, hanem a bennem lévő gonosz. Ez egy egész rendkívül, én tudom, és különös, majdnem skizofrénnek tetsző helyzet, hogy egyrészt az ént meg kell egyszer ölni, halálba kell adni, ez a hitrejutás, Uram, itt az uralom az életem fölött. És mégis ott marad bennem az én ős természetem, az ó emberem, hogy egy másik bibliai fogalmat hozzak. A kérdés azonban az, hogy ezen a bázison hogy tud uralkodni, mennyire tud uralkodni én bennem, vagy mennyire marad ez Jézus felügyelete alatt. Kedves testvérek, az óember elleni harc, a fölágaskodó bűnök elleni harc, azt mindig kis lépésekbe kell csinálni. Mondok két ilyen pici lépést. Ha valaki mindig elkésik, mindenhonnan, elkésik a munkahelyéről, elkésik a templomból, elkésik mindenhonnan, és nem örül neki, hogy ilyen. Ez az ő igazi óembere, egy kicsi vonás. Hogy kell harcolni ellene? Elmondom. Hogy kell győzelmet aratni? Például egy ilyen dolog ellen. Egy fél órával hamarabb kell fölkelni. Előbb kell elindulni, és mindig ide fogsz érni. És mindig oda fogsz érni. Ugye milyen látszólag egyszerű ügy ez. De hányan vannak, akik azt mondják, hogy nem tudok mit csinálni, valahogy nekem mindig így alakul, hogy én késve érkezek mindenhova. Már én is röstellem néha. Ilyen egyszerű. Ez az óember, mert az azt akarja, hogy maradj, lustálkodj, nem baj az, megmagyarázod, majd lódítasz valamit. Az óember kis harcokban győzhető le. A fölágaskodó, újrakezdődő, és bárhol, ahol vissza tud térni, hogy elbuktasson. Kis lépésekbe harcolj tudatosan ellene. Egy csomó keresztény ember időnként, mondjam szépen, templomba vagyunk, lódítani szokott. Nem nagyot, mert hát keresztény vagyok, csak kicsit. Szóval hazudunk. Tudjátok, hogy lehet ez ellen igazán védekezni, úgyhogy öldökölni kezded? Nem? Újra és újra fogja kezdeni. És olyan természetessé válik, hogy nem mondok igazat. Csak egy kicsit nem mondok igazat. Úgy lehet ellene harcolni, hogy elhatározom, én mától kezdve, akkor is megmondom az igazat, ha bármi lesz. Így kell öldökölni az óembert. Akkor is, ha furán fognak rám nézni. Megmondom azt, ami az igazság. Nem fogok hazudni. Az óember elleni harc ilyen kis lépések harca. És ha nem kezdesz el harcolni kis lépésekbe, az éned, az óembered ellen, hogy öldököld azt, akkor előbb-utóbb megnövekszik, és rád telepszik. És már észre se veszed, hogy olyan simán hazudsz. Észre se veszed, hogy azt, ami egy rossz életgyakorlatod, természetesen csinálod. Negyed és fél tizenegy között érkezel a templomba. Negyed és fél hét között érkezel a templomba. Elkésel mindenhonnan. És olyan természetes. Kedves testvérek, ha az én öldöklését elhanyagoljuk, akkor megnövekszik és ránk telepszik az énünk. Minden olyan bűne, amivel nem vettük fel a harcot. Aki a házasság törését nem hagyja abba, arra rátelepszik, és végül elsöpri. Aki a hazudozásait nem hagyja abba, abba rátelepszik, növekszik, végül elsöpri. Mert a bűn természete azért változatlan. Öldökölni az énemet. Harcolni tudatosan ellene. Van itt egy nagy kérdés, hogy honnan vehetek ehhez erőt. Mert sokszor rájövünk, hogy nincs erőm, elég erőm harcolni az én óemberem ellen, az én ős természetem ellen. Megtértem, hitre jutottam, és mégis vannak dolgok, amelyek újra és újra visszajönnek, újra és újra nyerni tudnak bennem. Újra és újra az történik, hogy elveszítem az örömömet, a jókedvemet, a békességemet. Elveszítem a keresztény derűmet. Egyszer csak ott vagyok egy száraz, unalmas, senkinek nem kellő keresztény emberként. Mert nem öldöklöm az óembert. Nincs hozzá erőm. Elfogadom így. Már annyira rám telepszik. Már annyira növekszik rajta, hogy megmozdulni is alig tudok. Mi a megoldás? Ám most kéne kiosztani a papírt a hívő testvéreknek. Édes drága hívő testvéreim, akkor hogy szoktátok csinálni? Mert ez az izgalmas kérdés, testvérek. De nagyon egyszerű a válasz. Akármilyen nehéz volt eddig talán, amit mondtam, de ez egy ilyen nehéz téma volt. Emlékszel rá, hogy hol győztél először? Egyetlen egy bűn ellen is. Nos hát, oda kell mindig visszamenned. Az a kereszt, a Golgota keresztje. Az egyetlen hely, ahol föl tudunk állni. Hogy ne maradjunk a porba. Az a kereszt. Az egyetlen hely, ahol újra és újra bocsánatot és szabadulást kaphatok. Az óemberem sikeres támadásai nyomán újra és újra bűnbe esett életemre. Az a Golgota keresztje, Jézus. Ezt minden hívő ember átéli, amikor hitre jut, ott áll föl életébe, lelki értelemben is először. És mindig csak ott lehet fölállni. A kereszttől eltávolodva nem, oda kell menni Jézusig. És ott lehet újra kezdeni. És ott lehet az óemberem ellen újra győzni. És ott lehet újra megtisztulni. És ott lehet újra megtelni örömmel, hálával, belső békességgel, ragyogással, Krisztus illattal. Ott lehet újra lendületet kapni. Ott éled át újra, hogy győztes leszek, Uram, csak légy velem. A kereszt a világ legnagyobb csodahelye. A gyilkosból ott lesz szelíd ember. A tolvajból ott lesz tiszta kezű. A házasságtörőből ott lesz becsületes társ. És a fölébredni nem tudó lusta huncutból is ott lesz egyszer a lustaságán is győztes keresztény ember. Ne örüljén ellenségem. Elestem, de felkelek, mondja az ige. Ne örülj, sátán. Igaz, hogy földre vittél, mert ott van az én bázis, és védtelenül hagytam. Végtelen gőgömbe. Mert az fontos volt, hogy hogy néztek rám, meg hogy mint történtek a dolgok. Ez nagyon fontos volt, de az, hogy elbuktam, az nem. Ne őrüljén ellenségem, tanuljátok meg ezt a gyönyörű igét. Elestem, de felkelek. Ennyi az ige. Vigyétek haza erről a hétről. Ne örülj én ellenségem. Elestem, de felkelek. Van egy hely. Egyetlen egy hely, ahol fel lehet állni újra. Az énnel vívott, elbukott harcok után is. Az óemberemmel vívott, elbukott harcok után is. Kiszáradt keresztényként is, örömtelen keresztényként is, kritikus keresztényként is, önző keresztényként is. És ez a kereszt. Ne örülj én ellenségem. Testvérek, minden bajunk oka az én. Azért az én, mert az én természete, hogy koronát akar. Nem elég neki a trón, amire fölmászik, még a végén koronát is akar. Csak ugye a Biblia azt mondja, a korona Jézusé. Jézus meg nem egyezik. Nem egyezik senkivel. Ami igazi nagy problémánk, a test, az én, és az én mindig koronát akar. Szeretne megdicsőülni, sikert, elismerést, vágyai kielégülését, ellenfelei romlását, haragosai bukását. De a korona csak Jézust illeti meg. Amikor aztán Jézus az életedbe, az ő helyére, a trónra ülhet és uralkodhat, akkor annak pedig csodálatos gyümölcsei lesznek az életedbe. Ezek a gyümölcsök aztán másokat gazdagítanak. Kivirul melletted majd a férjed, a feleséged, a gyereked, az unokád, az az egyháztag, akire így nézel, mert nagyon teli vagy már vele, kivirulnak. Mert ha Jézus kontrollálhatja ezt az ént, akkor ilyen gyümölcsöket termünk, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség. És ebben az a csodálatos, hogy közben nem tesz ez bennünket elbizakodott, nagyképű emberekké. Sőt, minél több ajándéka Jézusnak gazdagíthatja az életemet, így van ez, testvérek, annál alázatosabb leszek. Mert ahogy Pál mondja, nincsen bennem semmi jó. Vagy mégis? Igen, van, de az Jézus. Ami jó van bennem, az nem én vagyok. Tőlem az nem telik, az Jézus bennem. Az ő munkája bennem. Ha van bennem szerethetni való, az Jézus. Meg amit ő nagy nehézségek árán az én buta fejembe, engedetlen szívembe, makacs akaratomba, okoskodásaim ellenére is kimunkálhatod bennem. Annyi szép van benned, amennyi Jézus. Az gyönyörű, az kívánatos. A többi én vagyok. Én egyedül. Befejezem azzal, hogy Jézus célja, hogy otthon is, a családodban is, a gyülekezetedben is alázatos ember légy, akiben élhet Jézus. Ahogy János mondta, néki növekednie kell, nekem pedig alábbszállni. De gyönyörű program. Jézusnak az életemben növekednie kell, és ketten egy csárdába dudások nem lehetünk, tehát nekem alább kell szállni. És megy össze az a trónra vágyakozó, korona után áhítozó nagy én. Az ének természete, hogy ütköznek, ezért vagyunk tele harcokkal egymással, mert én is, meg ő is, én is, és ő is, én is, én is, én is. Abban jön a két én harca, nagy bunyók, életkeserítő, nagy verekedések. Ki lesz a győztes, ami mindig azt jelenti, hogy legyőztelek. Nem az igazság győzött, hanem én legyőztelek. Az igazság az, amit én mondok. Az alázatosak meg szeretnek, szolgálnak, építik és erősítik egymást. Már csak két mondat. Az üdvösségbe én halálokon át vezet az út. Ezen járj és célba érsz. Adja Isten mindannyiunknak, akik ezt hallhattuk. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy biztonságban csak akkor van az életünk, ha a te kezedben van. Ha te vagy a király. Ha te foglalhatod el a te méltó helyedet bennünk. Ne haragudj, hogy az énünk úgy tud ágaskodni, úgy tud okoskodni, úgy tud haragudni és gyűlölni, úgy tud ítélkezni, úgy tud királykodni. Mennyi bajt okozunk vele. Tényleg a sátán bázisa bennünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy azt hívjuk újra és újra a szívünkbe, a gondolatainkba, az akaratunkba, aki Te vagy, a királyok királya. Uraknak Ura! Köszönjük, hogy amikor a Te ajándékaid elérkeznek az életünkbe, azzal másokat tudunk gazdagítani. Kínálgatjuk önmagunkat, de igazán gazdag ajándékot csak benned és veled tudunk adni az embereknek. Ne haragudj, hogy oly sokan koldulnak mellettünk, és nincs semmink, miközben itt vagy Te nekünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk! Szeretnénk meghajtani magunkat egészen előtted, alázatos életet élni. Légy irgalmas mindannyiunkhoz. Köszönjük, hogy velünk voltál, Urunk. Ámen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Kedves testvérek, sorozatunk végére érkeztünk. Hirdetem, hogy Illés Ferencné Zsuzsika testvérünk temetése december 3-án kedden 9:45-kor lesz a Pesterzsébeti temetőben. Sokaknak a borítékja még a gyülekezeti nagyteremben az asztalon megtalálható. Mindenki ott találja a nevét, aki bekerült az egyházközségi számítógépes regiszterbe. Oda pedig úgy lehet bekerülni, hogy egyházfenntartói járulékot fizetünk. Aki fizeti, az bekerül, mert ugye az csekkel jön, a neve, címe rajta van, és így automatikusan beütjük a gépbe, és attól kezdve fut a neve. Anélkül pedig csak hát kedvesen ismerjük egymást, ami nagyon jó, de aki fontosnak tartja ennek a gyülekezetnek a sorsát, életét, azt arra kérjük, hogy vállalja a terhei hordozását is. Akik pedig vállalják, azoknak hálás szívvel köszönjük. Tehát a saját karácsonyi borítékunkat megtaláljuk a gyülekezeti nagyterembe, és tudunk segíteni azzal, hogy elvisszük olyanokét is, akit ismerünk utcába, szomszédba, egyéb helyen. Elmondtam már valamelyik este, hogy minden egy ilyen boríték 100 000 forintba kerül a gyülekezetnek. Sok segítséget kapunk azzal, hogyha nem kell kipostáznunk, hanem elviszi mindenki maga. Azt hiszem más nem kell mondanom. Záró énekünk az 500-as, és az 500-as dicséretünkből ez egy szép esti énekünk, ahogy esténként énekeltünk egyet-egyet. Elég lesz most két verset énekelünk, tehát az 500. első és második verseit énekeljük el. Az 500. dicséret első és második versét, az első így kezdődik. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj.
békesség Isten velünk a viszontlátáson.